Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Elkezdjük akkor az előadásunkat. A hegyi beszéd napjainknak szóló üzenete. Ez tehát az előadás sorozatunk címe, tehát a hegyi beszéd napjainknak szóló üzenete. Boldogok a szelídek. Ez az az előadás, illetve az a téma, ami nekem jutott, és erről szólnom kell. A hegyi beszéddel kapcsolatban azt gondolom, hogy nyilván alapvető ismeretek elhangzottak, tehát Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezetében találjuk ezt, és hát nem véletlen egyébként, hogy az egész sorozatunknak tulajdonképpen az első harmadát, vagy szinte a felét a boldog mondások teszik ki. Nem véletlen tehát, hogy a boldog mondások teszik ki ennek a sorozatnak a nagy részét, mert ez tényleg annyira tömör összefoglalása, hát azt mondhatnánk, hogy szinte eszenciája a Bibliának, hogy ez egy, azt gondolom, olyan tükör, amiben mindig időről időre érdemes belenéznünk. Én, ahogy olvasom a Bibliát, hát körülbelül 10-12 éve olvasom így rendszeresen, én két olyan ige szakaszt szoktam úgy magamnak kiemelni, ami azt gondolom, hogy első pillanatban mindenki számára érthető, hogy alapvetően miről is szól, nyilván ennek azért vannak óriási mélységei, és ebbe a két ige szakaszba jó úgy időről időre belenézni, hogy fél évről fél évre, vagy évről évre, vagy akár még gyakrabban, vagy ahogy jónak látjuk, úgy elővenni és elgondolkodni azon, hogy tényleg hogyan is állunk mi ezen a területen. Ez a két ige szakasz, az egyik a boldog mondások, tehát ez a 8 rövid boldog mondás, amit itt olvasunk Máté evangéliuma 5. fejezetében, a második pedig a szeretet himnusza, Korintusi első levél 13. fejezetében. Az is egészen frappáns, rövid, tömör összefoglalásokat tartalmaz arról, hogy milyen is a szeretet tulajdonképpen. Hát ha azzal úgy összehasonlítja magát az ember, és meglátja, hogy az az igazi isteni szeretet milyen, vagy az az igazi isteni boldogság milyen, akkor azt gondolom, hogy sokunkban kialakulhat a vágy, hogy de jó is lenne ezt megtanulni. Milyen jó lenne ilyenné válni. És a harmadik boldog mondásnál tartunk, ugye Máté evangéliuma 5. fejezetében az 5. vers foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye azért is figyelemre méltóak ezek a mondások, mert rendkívül rövidek. Tehát egészen röviden adják tudtunk rá, hogy mit is akart itt Jézus mondani. Ugye az 5. vers ezt írja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Tehát boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Talán azonnal meg is tanultuk mindannyian kívülről. Na de hogy kapcsolódik az első két boldog mondáshoz ez a harmadik? Mert ugye itt járunk tehát a hegyi beszédnek egészen a legelején, és ezt a 8 boldog mondást, hát előadásról előadásra, vagy éppen egy előadáson kettőt, de egészen részletesen kell kifejtenünk. És vajon miért olyan fontos kérdés a szelídség kérdése, avagy miért kapott külön előadást? De még egyszer indítsunk tehát onnan, hogy hogyan kapcsolódik ehhez az első két boldog mondáshoz, amit ugye Máté evangéliuma 5. fejezetében a 3. és 4. versben így olvashattunk, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez tehát az első két boldog mondás, hogyha a közös jellemzőjét akarnám megállapítani ennek az első két boldog mondásnak, én azt gondolom megegyezhetünk abban, hogy alapvetően ez a két boldog mondás, ez rólunk szól. Rólunk emberekről. Hogy mi hogyan tekintünk önmagunkra, egyáltalán hogyan gondolkodunk magunkról. Fölfogjuk-e és átgondoljuk-e azt, hogy mi valóban mindannyian lelki szegények vagyunk, ugye ennek a pontos jelentését az előző előadás nyilván kitisztázta. Átgondoljuk-e ezt, hogy amikor meglátjuk a saját állapotunkat, akkor a lehető legjobb, amit tehetünk, hogy sírva fakadunk, akár igazi, akár képletes értelemben, de mindenképpen egy ilyen megindultság jó, ha erőt vesz rajtunk, mert az embernek, én azt gondolom, tényleg megindító szembesülnie a saját voltával, a saját gyengeségével. Hogy sokszor mennyire nem azt tudjuk megtenni, amit akarnánk megtenni, és mennyire képtelenek vagyunk arra, hogy megtegyük azt, amit igazán szeretnénk. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy az első két boldog mondás az rólunk szól. Amikor önmagunkkal szembesülünk a lelki szegénységünkkel, amikor rádöbbenünk arra, hogy nekünk érdemes sírnunk önmagunk állapotán, akkor nyilván mindig ott van az evangélium is, amit itt a boldog mondásokban annyira tömören fejez ki Jézus, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát még mielőtt kétségbe esnénk, olyan igazi teljes kétségbeeséssel, és, és elkezdenénk rettegni, hogy hát akkor most mi is lesz velünk, vagy egyáltalán hogyan is tudunk mi igazi és jó életet élni, ez a győzelem útja. Tehát amikor az ember szembesül önmagával, szembesül a gyengeségével, akkor már rá is lépett egyben a győzelem útjára, mert aki a lelki szegénységét belátja, azé lesz a mennyek országa, és aki sír önmaga felett, az meg fog vigasztaltatni. Na de hogyan kapcsolódik ide a harmadik boldog mondás, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Egyáltalán mi is az az igazi szelídség? Hogyha magával tisztába került az ember, hogyha úgy nagyjából képet kaptunk önmagunkról, és látjuk azt, hogy mi milyenek is vagyunk, akkor értelemszerűen elkezdjük nézni azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. Azokat, akik hát nagyon sokszor nem éppen a legkedvesebben, a legelőzékenyebben viszonyulnak hozzánk. És elkezdünk gondolkodni másokról, és elkezdünk gondolkodni arról, hogy na jó, de hát én mit kapok a másik embertől? Sokszor ez a két dolog, ez egymás mellett megy, és természetes, hogy egymás mellett megy, hogy miközben gondolkodom magamról, aközben gondolkodom a másik emberről is. Miközben megállapítom magamról azt, hogy tényleg nekem sok mindenben kéne változnom, aközben nyugodt szívvel megállapíthatom, és egyébként igazam lesz a másik emberről is, hogy milyen jó lenne, hogyha ő is változna. Volt egy évfolyam társam, akinek nagyon tetszett egy mondata ott az egyetemen, lehet, hogy már néhány hallgatónak idéztem is, történelem szakot végeztem az egyetemen, és ő is történelem szakos volt, és hát egy azon érdeklődésűek voltunk, ő is nyitott volt a bibliai dolgokra, és egyáltalán a bibliai történetekre, tanulságokra. Na és ő mondta egyszer nekem, hogy hát tudod Péter, annyi mindent megtanítanak nekünk itt, az egyetemen annyiféle tudomány van, és hogyha átmegyek egy másik karra, vagy egy másik intézménybe, akkor ott meg még többet tanítanak, meg még annál is többet. Hát tudomány, tudomány hátán. De azt mondja, hogy egy valamiről nagyon-nagyon keveset tudunk, hogy ezt hogyan kéne gyakorolni, ez pedig a viszonyulástudomány. Viszonyulástudomány. Na hát nagyon tetszett ez a megfogalmazás. Hogy mi hogyan viszonyuljunk másokhoz. Tényleg hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik egyébként ugyanolyan esendőek, mint mi. Tehát akik egyáltalán nem különbek, mint mi, akik, hogyha igazán szembesülnek a saját állapotukkal, ugyanolyan lelki szegénységre juthatnak el, vagy sírásra, mint amilyenre mi is eljuthatunk. És hogyha tovább gondoljuk ezt a kérdést, hát ugye azt is megállapíthatjuk, hogy sokszor egyáltalán nem jót kapunk a többiektől, hanem bántást, figyelmetlenséget, tapintatlanságot, szeretetlenséget, és sorolhatnánk. Na, ilyenkor mit tesz az ember? Mert legyünk őszinték magunkhoz, a legtöbb esetben idegessé válunk. Tehát ha mondjuk valaki idegesítő módon közelít felénk, hogyha bántó módon közelít felénk, akkor ahogy a népi mondás is tartja, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát ahogyan ő viszonyul, én is úgy fogok viszonyulni. Ebben mondjuk nincsen sok tudomány. Tehát ez a viszonyulás tudománytól messzire áll, amit ez az évfolyam társam mondott. Szóval nem itt van az igazi tudomány, hanem ott van az igazi tudomány, hogy az ember, amikor megtanulja a szelídséget, megtanulja azt, hogy hát nem biztos, hogy vissza kell vágnom annak a másiknak. Nem biztos, hogyha ő bosszantó, idegesítő dolgokkal jön felém, nekem ugyanilyen bosszantó és idegesítő dolgokkal kell visszaválaszolnom, hiszen megtámadott, akkor én is visszatámadok. Az emberi természetünk ilyen, tehát ez tényleg egy természetes dolog. És hallottam én már olyan mondást is, lehet, hogy ez ilyennel is találkoztunk már, hogy hát szelíd ember vagyok én, amíg fel nem idegesítenek. Amíg fel nem idegesítenek. Így könnyű szelídnek lenni. Tehát így azt gondolom, hogy ki is pipálhatnánk rögtön gyorsan ezt a boldog mondásot, hogy hát egyszerű dologról van szó, alapvetően szelídek vagyunk, nyilván azért vérmérsékletben különbözünk, de amíg ilyen idegesítő, bosszantó helyzetek nem érnek engem, addig én is kedvesen, mosolyogva viszonyulok a másik emberhez. Sokszor tehát a helyzeteket hibáztatjuk, amiért nem tudtunk szelídnek maradni, mivel azt mondjuk, hogy de hát úgy viselkedett velem, de hát ezt meg ezt mondta, így meg így nézett rám, ilyen meg ilyen szavakat mondott, ilyen hangsúlya, hát persze, hogy én is idegesen visszaválaszoltam. Szóval automatikusnak tekintjük, hogy ezekből a helyzetekből tényleg az a kiút, hogy visszavágunk. Adjon Isten, fogadj Isten, ahogy a népi mondás mondja. Na de érdemes megnéznünk azt, hogy hogyan is volt ez Jézus esetében. hogy egyáltalán maga Jézus ezt hogyan élte meg. Mert azért csodálatos a Biblia, és azért óriási tanítás, maga a hegyi beszéd is, meg egyáltalán itt a boldogmondások, meg általában az evangéliumok, meg általában az egész Szentírás, mert itt nem csak eszméket találunk. Nem csak olyan elveket találunk, hogy most a Biblia kimond valami nagy igazságot. Persze, egyébként ezek nagy igazságok, tehát ezt aláírhatjuk, de olyan igazságokat mond ki, amit azok a szereplők, akik kimondják, és különösen Jézus esetében igaz ez, azok meg is élték. Tehát a gyakorlatból beszélnek. Tehát akkor, amikor Jézus elmondja, hogy boldogok a szelídek, akkor nem csak azt mondja, hogy de jó lenne szelídnek lenni, én ugyan nem tudok, de ti emberek kövessétek a szelídséget, hanem ő nagyon is tudott szelídnek lenni, és ezért szép ez, hogy az ember láthatja, hogy az, aki a példát adja, aki a példát megmutatja, aki az eszmét elénk tárja, hogy szelídség, az közben a gyakorlati életében be is mutatja. Hát például menjünk tovább, és nézzünk meg csak néhány fejezettel később egy olyan ige szakaszt, ahol már egy kicsit többet találhatunk erről a kérdésről, hogy szelídség. Jézus esetében, hogy ez hogyan valósult meg. Máté evangélium a 11. fejezetéhez kérem, hogy lapozzunk, és a 11. fejezet 28., 29. és 30. versét olvasom. Tehát Máté evangélium a 11. fejezete, 28., 29. és 30. verse. Nagyon híres igék és nagyon szép igék. Ezt írja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Nagyon-nagyon szépek ezek az égék. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Hát nem a ma emberének szól ez a néhány gondolat. Hát persze, hogy fáradtak és megterheltek vagyunk mindannyian. Megterhelnek bennünket az életgondjai, akár anyagi, akár családi nehézségek. Megterhel bennünket az, hogy a többiek, többi ember, akár főnök, beosztott, család, rokon, barát, ismerős, teljesen mindegy, lehetne itt sorolni, úgy viszonyul hozzánk ahhoz, ahogy viszonyul. Szóval sorolhatnánk azokat a terheket, amikkel mi rendelkezünk, amennyi rajtunk van, és Jézus azt mondja, hogy menjünk ő hozzá mindnyájan. És ezt írja még, vagy ezt mondja még, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És ezt láthatjuk Jézus életében is, hogy itt tényleg a gyakorlatból beszélt, tényleg szelíd és alázatos szívű volt. Mert akkor, amikor ezekről a bosszantó és idegesítő élethelyzetekről gondolkodunk, azt gondolom, hogy könnyen lehet olyan gondolatunk, hogy tényleg megrekedünk ott, hogy a helyzet miatt volt az, amit én tettem. Hogyha nem lett volna az a helyzet, szelíd tudtam volna maradni. Hogyha nem úgy viszonyult volna hozzám, akkor tényleg meg tudtam volna őrizni a nyugalmamat. Na de hát Jézus esetében ez hogyan volt? Hát ő hozzá is rengetegen mentek olyanok, akik nem őszintén mentek és nyíltan kérdezve és kíváncsian az ő véleményére, hanem direkt bántották. A tanítványai lehet, hogy szándékosan, lehet, hogy szándék nélkül, mikor, hogy, de nagyon sokszor értetlenek voltak. Hát, hogyha egy kicsit is vehemensebb Jézus, hogyha egy kicsit is az emberi természetét engedi előtérbe jönni, akkor ugyanolyan idegesen és vehemensen válaszolt volna vissza nekik, hogy most már aztán elegem van belőletek, ennyi ideje itt tanítalak benneteket, és mégis nem értitek azt, hogy. És rengeteg mindent mondhatnánk, hogy a tanítványok ezt nem értették meg, még a kereszthalála után sem egyébként. És azt láthatjuk, hogy tényleg itt Jézus, ahogy elmondja, ő ezt a gyakorlatban élte meg, hogy szelíd és alázatos szívű volt. De még mielőtt erre a kifejezésre térnénk, érdemes egy kicsit időzni ennél az ige első részénél is, és ennél a kifejezésnél, amikor ezt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat. Vegyétek föl magatokra az én igámat. Ez is nagyon érdekes, olyan furcsa gondolataink támadhatnak talán, hogy olyan visszás dolog ez, iga. Hát most ezt fölvenni, jó ez nekünk. Hát nem szabadon akar élni mindenki, és nem azt jó csinálni, amit éppen szeretnénk, és amit jónak látunk. Hogyha az ember Jézus igáját fölveszi, akkor egyben védelmet is vesz magára. Tehát az, hogyha beállunk arra az útra, abba a sorba, amit Jézus mutat, akkor az tényleg egyben védelem is lesz. Jézus is ezt élte meg. Kapcsolatban volt az Atyával, kapcsolatban volt azzal az Istennel, azzal az Atyával, aki őt folyamatosan tanácsolta, folyamatosan segítette, és ezért mondom azt, hogy ez egyben egy iga is volt, mert nem mehetett arra, amerre mondjuk az emberi természete tanácsolta volna, hanem ráállt egy útra, ráállt egy pályára minden nap, folyamatosan és állandóan, és amikor ezen haladt, aközben az Atya egyben védelmet is adott neki, mert védelmet tudott neki adni, mert ezt a védelmet Jézus igényelte. Különben ezzel kapcsolatban csak két igét hadd említsek, Zsoltárok könyvéből mind a kettőt. Zsoltárok könyve 84. fejezetéből a 12. verset, vagy 84. Zsoltár 12. versét. 84. Zsoltár 12. verse egy különösen szép ige. Nem is idézem az első, illetve az egész igeverset, hanem csak az első részét. Tehát Zsoltárok 84.12 a következőt mondja. Nap és pajzs az Úristen. Nap és pajzs az Úristen. Ez megint egy olyan ige, amit azonnal meg lehet tanulnunk. Nap és pajzs az Úristen. Hogyan kapcsolódik ez ide? Hogyha én ezt az igát fölveszem, hogyha körülöttem van valami, ami engem irányít, akkor egyben az Úristen nekem nap és pajzs lesz. Gyakorlatban ez hogy néz ki? Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a nap ugye mindig ott van az égen, de az Úristen nem olyan nap, hogy hol ott van az égen, hol nincs. Mint ahogy a nap sem olyan. Hogyha föl kell a nap, ugye mi a Földön ezt így mondjuk, hogyha föl kell a nap, tehát hogyha meglátjuk, akkor az följön az égre, igen ám, de hogyha felhők jönnek elé, vagy bármi más gond adódik, vagy ugye leszáll az est, akkor ez a nap ez eltűnik. Az Isten olyan nap, aki folyamatosan ott van az égen. Néha nem látják az emberek a napot, habár az égen ragyog, ahogy Jobb könyve is mondja. Tehát az Isten egyrészt nap, másrészt pajzs. Fölöttünk van, süt, a melegét árasztja, de eközben véd is bennünket. Ez egy nagyon szép kifejezés egyébként, hogy pajzs. Nap és pajzs az Úristen. Messze is van, meg közel is van. Mindenkire világít, meg közben engem is véd. És ezzel kapcsolatban, mert ugye adódik a kérdés, hogy milyen is ez a pajzs. Hát a pajzsot ugye úgy képzeljük el, valószínűleg többen láttunk már, hogy az tényleg egy jó nehéz valami volt, egy olyan harci eszköz, ami ugye védelemül szolgált. Igaz, hogy ugye óriási súlya volt, tehát adott esetben 10-20 kilót is nyomhatott. Azt az ember, hogyha maga elé vette, akkor tényleg védelemül szolgált ez azokkal a nyilakkal szemben, amit mondjuk a csatában kilőttek rá. Na de milyen ez az isteni pajzs? A 139. Zsoltár 5. versét említeném még itt, tehát ez az a második Zsoltár vers, amire utaltam. A 139. Zsoltár 5. verse következőképpen szól. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Mert ugye adódhat a kérdés, hát most ha pajzs, akkor mondjuk előről megvéd. Na de mi van oldalról? Meg mi van, hogyha hátulról támadnak? Az Isten pajzsa ilyen pajzs. Elől és hátul, és fölöttem. Teljes védelmet ad az embernek. Tehát az egy olyan védelem, ami tényleg a teljes felszereltségű katonának lehetett, akin ott volt a páncél, ott volt a sisak, ott volt a pajzsa kezében, és így tovább. És az a szép, hogy ez nem csak időleges. Tehát az Isten ezt mindannyiunknak mindenkor, minden esetben akarja adni. Megint csak föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy ez a gyakorlatban mit is jelent. Hogy néz ki? Hogyha jönnek ezek a bizonyos nyilak, mert jönnek, tehát ezeket nem tudjuk kikerülni. Bármennyire is igyekszünk békés életet élni, ezeket a nyilakat akár mások részéről, akár élethelyzetek részéről, de nem tudjuk egész egyszerűen elkerülni. Ha jönnek a nyilak, akkor hogyha az Isten pajzsa körülöttem van, akkor a pajzs az fölfogja. Tehát igaz, hogy ellenem irányul, valaki kilőtte, és ugye mindig van egy ősgonosz a háttérben, aki késztet valakit, hogy ezt kilője. Igen ám, de megáll a pajzsnál. Tehát ha komolyan veszük ezt az igét, hogy nap és pajzs az Úristen. Ezek szerint, hogyha valaki tényleg bántóan közeledik hozzánk, akár idegesítő módon, vagy bosszantó módon, vagy direkt bántóan, vagy szándék nélkül bántóan. De hogyha így közeledik hozzánk, akkor először nem engem fog érni az a szó, vagy az a kifejezés, vagy az a viszonyulás, hanem a pajzsot. Mert ott van előttem, és ott van körülöttem. Mondom, ha és amennyiben nap és pajzs az Úristen a mi életünkben. Mert egyébként azt szeretne lenni, csak nagyon sokszor mi ezt, hát, hogy úgy mondjam, félretoljuk. Nem kell belőle. Mert lehet, hogy egyébként egy kicsit talán nehéz viselni, lehet, hogy tényleg nem arra mennénk, amerre az Isten tanácsolná, hanem mondjuk más irányba. Tény, hogy ez ad egy irányt az életünknek, ugye ne felejtsük el, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, mondja Jézus itt a Máté 11-ben. De hogyha ezt a két képet összeteszem, hogy iga és pajzs, akkor ez igazi védelmet jelent az ilyen élethelyzetekben, minden élethelyzetben. Először tehát a pajzsot éri, nyilván, hogy az emberi természetünk meg fogja érezni, hogy az a másik bántó módon viszonyult, bántó szavakat mondott, és így tovább, de először a pajzsot, és aztán ez a pajzs fel tudja úgy fogni azt az ütés, vagy azt a nyilat, hogy nem azt mondom, hogy szinte észre sem veszem, hanem egyszerűen csökken a hatása. Szelíd és alázatos szívű, mondja még itt a Máté 11-ben Jézus. Nézzük meg ennek az igének a második részét is. Mert ugye a Máté 11.29-ben azt olvastuk, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mi tehát a szelídség? Tegyük fel megint a kérdést. Én azt gondolom, hogy a szelídséget talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az a fajta magatartás, amikor, hogyha rosszal viszonyulnak hozzánk, hogyha rosszal támadnak bennünket, vagy egyáltalán valami rossz ér bennünket a másik részéről, akkor mi nem vágunk vissza rosszal, hanem szelíden ezt elhordozzuk. De hogyha mondjuk csak és kizárólag ez az ige lenne benne a Bibliában, amit itt kezdésnél felolvastunk, a Máté 5.5, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, akkor lehet, hogy megakadnánk ott, hogy tulajdonképpen a szelídség az nem más, mint egy magatartásforma. Nem vágok vissza. Itt is megállhatnánk, és itt is azt mondhatnánk, hogy igen, én szelíd vagyok. Amikor támadnak engem, amikor rosszul viszonyulnak hozzám, amikor bántanak, akkor én nem vágok vissza. Magatartásnak könnyen lehet, hogy ez tényleg azt lehet mondani, hogy kifogástalan. De az ige nem csak erről beszél. Nem csak azt mondja, hogy az ember a szelídséget tanulja meg, hanem itt azért tovább megy. Itt a Máté 11.29-ben a görög szöveg lehetőséget ad arra, hogy ne csak azt mondjuk, hogy tanuljátok meg én tőlem, mondja Jézus, hogy én szelíd vagyok, szelíd és alázatos szívű, hanem a szív az mind a kettőre érthető, hogy szelíd szívű és alázatos szívű vagyok. Különben, hogy tényleg nem a levegőbe beszélek, és hogy ez tényleg a Biblia tanítása, ezt a Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. versében is olvashatjuk. Tehát Példabeszédek 14.30, csak említés szintjén idézem, a szelíd szív a testnek élete. A szelíd szív a testnek élete. Miben több a szelíd szívűség, mint a szelídség? Mert van különbség. Saját tapasztalatot itt hadd mondjak el. Nagyon sokáig én azt hittem magamról, hogy egy szelíd ember vagyok. És akik engem ismernek, hát itt vannak néhányan a hallgatóság tagjai közül, akik valamennyire ismernek, noha nem igazán, vagy talán nem eléggé, vagy nem mélységében, de azt hiszem, hogy igazolhatják azt, amit mondok, és aláírhatják, hogy ez tényleg így van, hogy én látványosan nagyon-nagyon ritkán veszítem el a türelmemet. Tehát tőlem vehemensebb szót, vagy adott esetben kiabálást, vagy hogy én valakivel mondjuk ordibáltam volna, vagy ilyesmi, nem tudtok idézni, én se tudok magamtól, de nem csak itt, tehát tábori, vagy gyülekezeti, vagy bármilyen ilyesmi szinten nem szokott ez megtörténni. Esztert, feleségemet is megkérdezhetitek, családban sem szokott megtörténni. Tehát tényleg, én nekem ezzel küzdelmem nincs. És ha így visszagondolok mondjuk a Bibliával való ismerkedés óta eltelt, hát lassan most már, 15 vagy egy kicsit még több esztendőre, akkor azt mondom, hogy Talán ez az egyik első tanítások között volt, amit megértettem, és tényleg elsajátítottam, hogy hát ezzel nem megyünk semmire. Tehát azzal, hogyha én visszaválaszolok esetleg, lekiabálom a másik fejét, és fölemelem a hangomat. Szóval ez nem az igazi megoldás a helyzeteknek. És amikor indulatból fölemeltem a hangomat, hát komolyan mondom, egy kezemen meg tudnám számolni mondjuk az elmúlt 20 évben, hogy ilyen, mikor, milyen esetekben történt. És azt mondhatnám, hogy nagyon sokáig egyébként ez a kedvenc boldog mondásaim közé tartozott, ez a szelídség, hogy boldogok a szelídek, mert azt gondoltam, hogy na, ez tényleg egy olyan dolog, amit nyugodt szívvel kipipálhatok, hogy ez rendben van, tehát legalább ezen a területen rendben van az életem. De aztán tovább gondolkodtam ezen a kérdésem. És arra jutottam, hogy igazából ez nincs rendjén. Tehát ez még kevés. A Biblia nem azt tanítja, hogy mi legyünk szelídek. Mindenkor csendesen viszonyuljunk a másik emberhez. Mert ez nem mutatja meg azt, hogy önmagában én szelíd vagyok, hogy mi van belül. Tehát lehet, hogy önmagában szelíd vagyok, de mi van a szívemben? A szívem is szelíd. Mert ugye a szelíd szív a testnek élete. Vagy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd szívű vagyok, szelíd és alázatos szívű vagyok. És ennek kapcsán jöttem én rá, hogy engem csak sokszor igazából kívülről jellemez a szelídség. Tehát kívülről igenis az vagyok, tehát tényleg magatartás szintjén talán betöltöm ezt a boldogmondást, de hogy eközben én miket gondolok magamban, hát mondom, tényleg ez egy másik kérdés. Hadd mondjak egy példát itt, megint csak itt a gyakorlatnál maradva. Például vagy a közlekedés. Hát aki gyakorló sofőr, én egy ideje már az vagyok, az tudja, hogy, meg hát aki nem gyakorló sofőr, az is, hogy hát ugye azért sokszor elég meredek helyzetek vannak a közlekedésben. Na most ezeket a meredek helyzeteket ugye kiki különféleképp reagálja le. És amikor ilyen helyzetek vannak, akkor tényleg ezt az utastársaim tudják tanúsítani, én nagyon sokszor nem mondok semmit. Tehát valaki elém vág, vagy lassan megy, vagy és így tovább. Lehet, hogy egy-két szóval megjegyzem, de nem kezdek el ordibálni, mutogatni, öklömet rázni, ilyesmi, szóval semmi ilyesmi. És talán még dohogni se kezdek el magamba, hogy miért megy ilyen lassan, stb. Hanem amit belül gondolok, az alapján arra jutottam, hogy azért ott nagy a szakadék a szelíd szívűség és a között az állapot között, amiben én vagyok. Mert lehet, hogy nem mondom ki, de közben a szívemben meg nagyon sok minden nincsen rendben. És itt tanultam meg azt, vagy itt döbbentem rá arra, hogy tulajdonképpen a szelíd szívűség az több, mint a szelídség. Mert a szelíd szívűségben benne van az is, hogy nem csak, hogy nem mondom ki, nem csak, hogy nem vágok vissza, és nem kezdem el fölhánytorgatni, és így tovább, hanem eközben még a szívemben, a gondolataimban, az elmémben is rendben vagyok. És nem leszek ideges, és nem kezdem el magamban szidni, hanem még a gondolataim is, a békesség gondolatai, afelől az ember felől, aki esetleg valami hibát ott elkövetett előttem, vagy éppen nem is követett el hibát, csak tényleg mondjuk túl lassan megy, mert bizonytalan, és mondjuk valamelyik utcán el le akar kanyarodni. Úgyhogy érdemes gondolkodni nekünk is ezen a kérdésen, hogy bennünket vajon a szelídség vagy a szelíd szívűség jellemez. És itt lépnénk is egy lépéssel tovább, mert fönnállhat annak a veszélye, hogy a szelídséget úgy éljük meg, hogy ez nem más, mint elfojtás. Aki távolról szemléli ezt a kérdést, akár erre is eljuthat. És én meg is kaptam ezt egyébként, amikor még sok-sok évvel ezelőtt beszélgettem valakivel, hogy hát azt mondta, hogy ti, akik kereszténynek mondjátok magatokat, hát nagyon sokszor ti nem elfogyjátok csak a dühötöket, meg az érzelmeteket. Valami igazság volt benne. De azt gondolom, hogy az igazi szelídség az éppen nem elfojtás. Az igazi szelídség az, hogy nem mint egy letuszkolom magamba, hogy most aztán ne legyek ideges és ne legyek vehemens, hanem eközben kérem az Isten segítségét, hogy ő legyen az, aki engem vezet, és aki segít. Nap és pajzs, és iga. És ekkor nem lesz szó elfojtásról, ekkor nem lesz szó egy ilyen vérverejtékes küzdelemről, de ezt ne felejtsük el, hogy ez tanulás. Tehát ne keseredjünk el akkor, hogyha az első alkalommal nem megy, meg mondjuk 5. alkalommal sem megy, meg 20. alkalommal sem megy, mert Jézus így bátorít bennünket, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát a kettő nagyon-nagyon összekapcsolódik egymással. Szelíd és alázatos szív, és nyugalom van közben a lelkünkben. Jézus sem elfojtotta ezeket a dolgokat, hanem ő feloldotta, ő kezelte ezeket a helyzeteket. Ő is kérte az Atya segítségét, hogy amikor megtehetné, mert emberi természete szerint tényleg természetes lenne az, hogy idegessé válik, hogy akkor ne váljon idegessé. És nem csak a szavaiban, hanem a lelkében is nyugalom volt. Ennyit talán erről a szelídség, illetve a szelíd szívűség kérdéséről, és most pedig lapozzunk át, megint csak azt kérném, hogy egy zsoltárhoz. Egy olyan zsoltárhoz, amin azt gondolom, hogy talán nem lehet eleget gondolkodni. A 37. zsoltár lesz az, amit még megnéznénk itt a szelídséggel kapcsolatban. Nyilván egyébként olyan témáról van szó, amit nem lehet eléggé kimeríteni. És igaz, hogy most egy előadás áll a rendelkezésünkre, egy teljes alkalom, hogy gondolkozzunk erről a kérdésről, de én is szinte csak érinteni tudok dolgokat, tehát ez még tovább gondolásra vár. A 37. zsoltár, és ebből is leginkább a 11. vers, amit én elsősorban idéznék, majd utána felolvasom az első 11 verset. Tehát a 37. zsoltárnak először a 11. versét idézem. Ezt írja. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Azt hiszem, mindannyian érezzük, illetve halljuk az összecsengést, ugye? A szelídek pedig öröklik a földet. Boldoguk a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Jézus könnyen lehet, hogy innen idézi egyébként ezt a boldogmondást. Vagy hogyha megnézzük ezzel kapcsolatban még a 29. verset, ez meg a következőképpen mondja, 37. Zsoltár 29. vers. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Ez is egy boldog mondás. Erről lesz szó egyébként a jövő alkalommal. Tehát az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. No hát mit tesz még hozzá ez a 37. Zsoltár az eddig elmondottakhoz? Milyen új szempontra vagy szempontokra világítja rá itt, vagy irányítja rá itt a figyelmünket, és világítja meg ezeket a tanulságokat? A 37. Zsoltár első 11 versét a következőképpen olvasom. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Eddig olvasom tehát csak az első 11 verset, de érdemes hozzátennünk még a többi 29-et is, tehát mind a 40 verset elolvasni itt a 37. Zsoltárból. Különben egy előadó társamat hadd idézzem, ő azt szokta használni erre a 37. Zsoltárra, azt mondja, hogy ha egy szóval kellene jellemezni ezt a Zsoltárt, akkor ő ezt a kifejezést akasztotta így rá, vagy így nevezte el, hogy ez az antidepresszáns. Antidepresszáns. Ez egy aranyos elnevezés, azt gondolom, Reisinger Jánostól származik egyébként. A Bibliának is van antidepresszáns gyógyszere, tehát aki a depresszióval küzd, az legelőször is a 37. Zsoltárt vegye kézbe. Itt ugye nem másról szól, mint a szelídség megtanulásáról. Úgy gondolom, hogy láttuk, talán éreztük ennek a 11 versnek az ívét, hogy hogyan mutatja be lépésről lépésre azt, hogy hogyan is tanulhatjuk mi meg magát ezt a szelídséget, vagy szelíd szívűséget. És tulajdonképpen, hogy mi a titka a szelídségnek, vagy a szelídség megtanulásának, én nem szeretném ezeket a lépéseket most nyomon követni, ezt inkább az egyéni tanulmányozásra bízom, hanem csak egy olyan kifejezést szeretnék kiemelni itt ebből a 11 versből, ami háromszor is visszatér. Melyik az a kifejezés vajon, ami háromszor tér vissza? Ugye rögtön ahogyan indít, az nekünk most ebből a szempontból a legfontosabb, ne bosszankodjál. Elmondja azt is, hogy miért ne bosszankodjunk, ugye ne bosszankodjunk az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, levágattatnak, elfogyannak, stb. Stb. Aztán, hogyha ugye tovább nézzük, 7. vers, csillapodjál le az Úrban és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés. 8. vers, szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Na bosszankodás, vagy bosszúság. Miért is nevezhető ez antidepresszánsnak, ez a bizonyos 37. Zsoltár? Azért, mert az életünk egyik legfontosabb kérdése, és azt gondolom az a terület, ahol talán a legtöbbször elbukunk, vagy az egyik legnehezebb terület, amit meg szoktunk élni, ez a bosszankodás vagy bosszúságok kérdése. Nehéz kérdésről van szó azért, mert ugye nem csak rossz dolgok miatt szoktunk bosszankodni. Sőt, talán, hogyha a bosszankodás mellé oda teszem mondjuk a háborgás kifejezést, akkor azt is mondhatnám, mert ugye rokonértelmű dolgokról van szó, vagy rokonértelmű kifejezésekről, azt is mondhatnám, hogy bizony nem csak rossz dolgok miatt szoktunk mi bosszankodni és háborogni, hanem olyan dolgok miatt is, amik kapcsán úgy érezzük, és tényleg papírforma szerint ez így is van, hogy jogos a háborgásunk, jogos a bosszankodásunk. Azért, mert valaki tényleg helytelenül cselekedett. Lehet, hogy éppen nem velünk, lehet, hogy a másik emberrel, de hát, hogyha erre rájön az ember, hogy tényleg micsoda hibát követett el a másik, akkor óhatatlanul is kialakulhat ez benne, hogy elkezdjük szépen lassan dagasztani magunkban ezt a dolgot. Hogy tényleg micsoda hibát követett el, milyen helytelenül cselekedett, milyen helytelenül szólt, és így tovább, és így tovább. Ez ezerféle helyzetben előjöhet. Jelez az igazságérzetünk. Ez nem véletlen, és örüljünk neki egyébként, első közelítésben örüljünk neki, hogy van egy iránytünk, és az alapján el tudjuk dönteni, hogy tényleg az a más valaki, aki cselekedett valamit, vagy szólt valamit, és én láttam, hogy az tényleg nem volt helyes. Hogyha én ezt meg tudom ítélni, akkor nekem az iránytűm az alapvetően jó irányban áll, és helyes irányban mutat. De az is előfordulhat, hogy mondjuk valami ártatlan, valami kisebb dolog miatt bosszankodunk. Gondoljunk az élet apró bosszúságaira. Ugye ezt így is nevezzük, hogy az élet apró bosszúságai. Lásd például, ugye mondjuk nem érjük el a hévet, vagy a buszt, vagy túl nagy előttünk a sor, vagy éppen adott esetben valaki mondjuk beáll a sorba, bármilyen oknál fogva, és így tovább, ezt ragozhatnánk, említhetnénk még rengeteg ilyen esetet, akkor is megszülethet bennünk az a bosszankodás, hogy hát, hogy is van ez? Hát miért csinálja ezt? Hát nem veszi tekintetbe azt, hogy én is itt vagyok, meg a többiek is itt vannak, és így tovább, és így tovább. Lehet ezt ragozni, lehet egyik, másik, harmadik, negyedik, sokadik oldalát bemutatni ennek a kérdésnek. Lehet, hogy ez csak magunkban játszódik le, de mégis azt a békességet, amit az Isten nekünk akar adni, azt elveszítjük. Ha megvolt, akkor elveszítjük, vagy ha nem volt meg, akkor ugye nem is találjuk meg, mert a bosszankodás útján biztos, hogy nem fogjuk megtalálni. Tehát figyeljünk jól, háborgás, bosszankodás. Ezeket tegyük át arra az oldalra, hogy ez nem helyes, nem működik. Tehát így nem érdemes. Így nem érdemes élni, és nem érdemes az embernek az útját járni, mert lehet, hogy a másiknak úgy kifejezetten nem okozok kárt, de magamnak biztos, hogy kárt okozok. Magamban egész biztos, hogy kárt teszek azzal, hogy a lelkem, a szívem az egész egyszerűen nincs a helyén, hanem akkor ő forgok, hogy ez a másik mit tett, mit mondott, hogyan tett, hogyan mondta. És forgok. És egyébként, hogyha sokat gondolkodunk ezen, akkor persze, hogy bele fog csúszni az ember a depresszióba, mert hogyha körülnézünk a világban, azt fogjuk látni, hogy nem hogy egy, nem hogy 100, hanem tényleg 1000 meg millió emberben van ott ez a rossz, és ők mindannyian elkövetnek olyan rossz dolgokat, hogy attól már el is keseredhetek. Egyébként joggal. Tehát, hogyha az érem egyik oldalát nézem, joggal keseredek el, bosszankodhatok és háboroghatok, mert tényleg nem a helyes úton járnak, nem a helyes út szerint cselekednek. Na de a Biblia nekünk nem ezt tanítja. Nem azt tanítja, hogy nekünk a másik ember ilyen módon legyen a középpontjában a gondolkodásunknak, hogy most akkor azon gondolkodjunk, hogy ő mit tett, mit hibázott, hogyan hibázott, stb., hanem azt mondja, hogy ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, ne bosszankodjál csak rosszra minden. 11 vers, és ebben háromszor jön ez elő. Az életünk egyik kulcskérdése egyébként. Hogy amikor én látok valamit, akkor meg tudom-e állni azt, hogy ne mondjam. Mert lehet, hogy igazam van. Egyébként egyszer lehet, hogy érdemes is elmondani, megosztani mondjuk a házastársammal, vagy gyerekemmel, vagy bármi. Tehát, hogyha valami olyan van, hogy a helyzet ezt megköveteli, igen, mutassunk rá arra, hogy ez nem helyes. De hogyha másodjára is, meg tizedjére is előhozzuk, és csak forgunk, az már bűn. Az már nem helyes. És nem véletlen, hogy itt a 11. vers is nem csak ezt írja, hogy a szelídek pedig öröklik a földet, mert önmagában ez is szép lenne, de még ezt is hozzáteszi, hogy és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát talán ebből is láttuk az eddig elmondottakból, hogy szelídség és békesség, ez mennyire együtt jár a kettő. Szelídség és békesség. Tehát szelídség az, hogy nem vágok vissza rosszal, és a békesség az, hogy eközben békességes gondolataim vannak az iránt, a másik iránt is, aki ellenem valamit elkövetett. Kedves hallgatók, két kérdésre szeretnék már csak kitérni a szelídséggel kapcsolatban. Az egyik az, amit én azt gondolom, hogy talán sokunknak eszünkbe jut, hogy most akkor hogy is van a helyzet a szelídséggel, vesd össze a határozottság kérdésével. Vagy tetrekészség. Hogyan egészíti ki egymást ez a két dolog? Vagy egyáltalán rokon fogalmakról van szó, vagy pedig ellentétes fogalmakról. Mert azt hiszem, hogy nagyon sokan ezt egymással ellentétesnek gondolják. És azt gondolják, vagy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a kettő az kizárja egymást. Aki szelíd, az nem határozott, és fordítva. De hogyha ezt Jézus életében nézzük meg, megint csak visszakanyarodnék tehát arra az igazi példára, akit a Biblia elénk állít, akkor ott nem azt látjuk, hogy Jézus életében, vagy Jézus esetében a szelídség és a határozottság kizárta volna egymást. Vagy megint csak egy ilyen rosszul értelmezett szelídség fogalmat itt hadd hozzak be, egy másik kifejezést, a szelídséget nagyon sokan az engedékenységgel párosítják. Szelíd az, aki engedékeny. Valaki jön felém, kér valamit tőlem, ez akár szülő-gyerek viszonyban, akár főnökbeosztott, hogy bármi más viszonyban, kér valamit tőlem, és én engedek. Akár az elveim árán is. Ezt, hogyha félreértelmezem, de tényleg egyféle értelmezésben, valahol érthető, hogyha sokan erre azt gondolják, hogy tényleg ez az igazi szelídség. Tehát amikor az ember visszahúzódik, és magában azt mondja, hogy hát tényleg talán annak a másiknak van igaza, talán nem is én gondolom jól, a békesség kedvéért inkább engedek neki, és az elveimből is engedek. Na ez egy súlyos hiba. És hogy mennyire nem zárja ki egymást a kettő, itt megint csak Jézus életére hoznék példát, vagy Jézus életéből, hogy ő amikor beszélt másokkal, beszélt mondjuk a farizeusokkal, vagy a tanítványaival, hát engedékenységet, vagy elvtelenséget sehol nem látunk nála. Sehol nem látjuk azt, hogy ő engedett volna az igazság rovására. Hanem a szelídség és a határozottság az mindig együtt ment. Tehát az a két dolog az mindig együtt járt, kéz a kézben. És csak még egy aspektusa vagy vonatkozása ennek a kérdésnek, érdekes vagy érdemes azt is megnézni, hogy maga a hegyi beszéd az hogyan indul. Máté evangéliuma 5. fejezetéhez, hogyha visszalapozunk, itt Máté evangéliuma 5. fejezetében csak az első versre hadd irányítsam rá a figyelmet. Ez a határozottságnak egy másik vonatkozása. Ezt írja, hogy amikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzá mentek az ő tanítványai. Csak azért tartottam fontosnak ezt az igeverset itt kiemelni, mert akkor, amikor Jézusnak például a beszédéről, vagy hangkordozásáról, beszédmódjáról gondolkodunk, akkor lehet, hogy nem számolunk azzal, hogy abban az időben, amikor Jézus igét hirdetett, amikor embereken segített, hát ugye a gyakorlatban lehet, hogy nem gondolunk bele abba, hogy ő nem csak 10 embernek, meg 20-nak, meg 100-nak beszélt, hanem adott esetben sokaságnak, több ezer embernek. Ilyennel ugye gyakran találkozunk. Itt is nem tudjuk pontosan, hogy mennyien voltak azok az emberek, akik kimentek hozzá, és követték őt, hanem csak ezt olvassuk, hogy amikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre. És amikor tanított, nyilván ugye a tanítványai leültek a lábához, de hát ha már ott volt a sokaság, akkor nyilvánvaló módon nem csak a kis tanítványi csapatnak mondta ezt el, a boldogmondásokat, illetve a hegyi beszédet, hanem nyilván ezt úgy adta elő, és úgy adta át, hogy ezt mások is hallhassák. Na most itt, hogyha tovább gondoljuk ezt a kérdést, ugye nekem, és mindazoknak az előadóknak, vagy egyáltalán neki szól egy nagyobb csoportosuláshoz, könnyű dolga van, mert most már van hangosítás. Vannak mikrofonok, hangszóró, hangfal, minden a rendelkezésünkre áll. Könnyű beszélni ilyen hangerővel akár több ezer vagy több tízezer emberhez is. De soha ne felejtsük el, hogy Jézus is sokasághoz beszélt. Na most ahhoz nyilván ugye 2000 évvel ezelőtt ilyen hangosítási lehetőségek nem voltak, csak természetes akusztikai viszonyok, és így kellett beszélnie. Szóval ott azért ki kellett ereszteni a hangját. És közben mégis szelíd volt. Tehát az, hogy a hangját fölemelte, az nem jelenti azt, hogy mondjuk az emberek úgy eltávoztak volna tőle, mert ne lett volna kedves, ne lett volna szimpatikus előttük. Gondoljunk csak bele abba, hogy például a gyerekek mennyire szerették. Hogy ők mennyire keresték a társaságát. Hát, hogyha egy durva, indulatos ember lett volna, akkor nyilvánvaló módon nem keresik. De amellett, hogy ő határozottan beszélt, amellett, hogy ő adott esetben nagy hangerővel beszélt, ez nem zárja ki a szelídséget és a szelíd szívűséget. Ez mindig ott volt nála. És mindig, tehát még egyszer mondom, ő ezt a gyakorlatban is megélte. Ez tehát az egyik dolog, amit szerettem volna mindenképpen kiemelni itt a szelídséggel kapcsolatban, hogy tehát a szelídség az nem engedékenység, a szelídség nem arról szól, hogy az elveimből engedek, és a szelídség és a határozottság nem zárja ki egymást. Az, aki igazán szelíd, az egyben határozott. És az, aki igazán határozott, az egyben szelíd is, hogyha az Isten útját akarja követni, és azt az utat akarja járni, amit a bibliai telénk tár. És még egyetlen igét szeretnék már csak idézni itt ennél a kérdésnél, tehát a szelídség kérdésével kapcsolatban, ez pedig példabeszédek könyvéből. Példabeszédek könyvéből ugye egy igét idéztem már, de hangozzék most el még egy ige. Ez egy olyan ige, ami régóta már a legkedveltebb igéim közé tartozik, vagy szóval inkább úgy mondom, hogy különösen sokat jelent is. És hát igen-igen el szoktam gondolkodni rajta. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 15. vers. Példabeszédek 25. fejezetéből a 15. verset olvasom. Ezt írja. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Különleges kifejezés. Talán sokaknak újdonság, és talán még nem találkoztunk ezzel az igével, bár az is lehet, hogy igen. Szóval a szelíd beszéd megtöri a csontot. Hogyha a csontok megtöréséről gondolkodunk csak így magunkban, emberi módon, akkor azt hiszem talán ez a legutolsó, ami eszünkbe jut. Sőt, azt lehet mondani, hogy ez képtelenség is. Szinte egy képtelen dolgot fogalmaz itt meg az ige. Pedig nem képtelenségről van szó, hanem nyilvánvaló módon átvitt értelemben a csontok megtöréséről. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy ami megcsontosodott, igazán megkövesedett rossz szokásaink esetében, mi az, ami eredményt tud elérni? Akkor, hogyha végig tekintünk az eddigi életünkön, akkor azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy tényleg csak a szelídség, csak a szelíd beszéd tud igazi eredményt elérni. hangsúlyoznám és aláhúznám igazi eredményt. Mert látszólagos eredményt az erőszak is érhet el. Látszólagos eredményt elérhet az is, hogyha határozottan, erővel, mondjuk a szelídséget és a szeretetet félretéve, de ráparancsolok valakire, hogy most már aztán tedd. Most már aztán ne ezt tedd, hanem amaz tedd, mert az egy rossz szokás, én meg egy jó szokással akarlak irányítani. Akár igazunk is lehet ebben a tekintetben, hogy tényleg az az ember nem jó úton jár, hát akkor majd mi útba igazítjuk, és erőnek erejével, kizárólag határozottsággal a jó irányba tereljük. Na ehhez képest az ige meg azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. Csak ezt tudja megtörni. Valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy az emberek lelkébe bele kell simogatni az igazságot. Na hát ez egy különleges megfogalmazás. Az emberek lelkébe bele kell simogatni az igazságot. Másképp nem megy. Hogyha rá akarom tolni, vagy bele akarom kalapálni, vegyük észre, azért nagyon sokszor ilyenek vagyunk. Mert csak a határozottsággal, azt gondoljuk, hogy csak a határozottsággal lehet eredményt elérni. Mondom, időleges eredményt lehet. De hogy valaki belülről változzon meg, hogy valakinek ne csak a szokásai, hanem mondjuk a szíve is megváltozzon, ahhoz már az kell, hogy igazi szelíd beszédet halljon. Különben nem megy. Tehát egész egyszerűen nem működik. Hogyha nincs ott a szelíd beszéd, akkor időleges eredmények persze vannak, de igazi hosszú távú eredmény nem lesz. Hogyha az Isten is kizárólag határozottsággal és igazságossággal és úgy közelítene hozzánk, hogy a tükröt elénk tartja, és aztán mint egy oda tesz egyik helyről a másikra, hogy most már aztán tedd, megtehetné, igaza lenne egyébként, de nem érne el eredményt. Hanem ezt a tükröt úgy tartja elénk, hogy eközben szeretettel és bátorítással, mint egy kézen fog bennünket, hogy figyelj, érdemes ezt az utat követni. Én nagyon sokszor éltem meg ezt az eddigi kereszténységem, vagy az eddigi Isten követésem folyamán, hogy az Isten így viszonyul hozzám. Szabad választást tesz elém tárja, hogy itt az egyik út, amott a másik út, lehet választani, és aztán nem kényszerít, aztán háttérbe vonul. Persze közben szelíden az ember lelkére beszél. A szelíd beszéd megtöri a csontot, és egy idő után eredményt tud elérni. Kedves hallgatók, én kívánom, hogy valóban a szelídség az legyen része a mindennapjainknak. És ne csak az Istentől tapasztaljunk szelídséget, hanem kívánom, hogy adjuk is a szelídséget. Mert talán még egy vonatkozását hadd emeljem ki ennek az igeversnek, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontot. Csak szelíd beszéddel tudunk eredményt elérni, tehát mások életében is. A mi életünkben is így tudott eredményt elérni, vagy így tud eredményt elérni az Isten, de hogyha mi így viszonyulunk másokhoz, tehát szelíden, azt tud igazi változást munkálni abban a másik emberben, aki mellettünk van. Én tényleg kívánom, hogy a szelídséget, tehát a gyakorlatban éljük meg, no meg azt is, hogy gondolkodjunk ezen tovább. Itt is jelezném, még egyszer elmondanám, hogy ez csak mint egy néhány gondolat felvillantása volt. Vigyük ezt tovább, gondoljuk végig, nézzünk meg olyan élethelyzeteket, hogy ezt akár Jézus, akár az apostolok, akár ószövetségi személyek, vagy mások ezt hogy élték meg. Nézzünk meg mondjuk egy Saul történetet, hogy ő mennyire szelíd volt, mondjuk az uralkodása első időszakában, Sámuel első könyve 10.-11. fejezetére utalok. Nézzünk meg például egy Dávid és Abigél történetet, Sámuel első könyve 25. fejezetére utalok. És így tovább lehetne sorolni szinte a végtelenségig. Nagyon sokszor találkozunk a bibliai történetekben is a szelídséggel. Tehát még egyszer gondoljuk ezt végig, gondoljuk tovább, és hát adja az Isten, hogy valóban mindannyiunk életében ez eredményt érhessen el, és hogy megértsük igazán, hogy mit is jelent ez a nagyon-nagyon szép ige, amit itt olvastunk, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.